Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Csányi Vilmos etológus, a nagy generáció vendége, aki kötelezett engem arra, hogy itt is tegeződjünk. Ezt még egyszer el kell mondanom, hogy ne vegyék a hallgatók nagyképűségnek.
Én csak kértelek.
A múlt szombati Népszabadságban jelent meg a Kentaur beszédben egy írásod, amelyben már sokadszor mondod el a világnak, mondjuk azt mindenkinek, és mégsem értik meg nagyon sokan, hogy mindenfajta közösségépítésnél alapvetően érzelmi szempontok játszanak szerepet. Ez azért fontos, és azt gondolom, hogy azért tartottad fontosnak elmondani, hiszen nemrég alakult meg az Együtt 2014 választási szövetség. Hogy beszéljünk az emberekről, ne csak a kutyákról, igen, ha ugye, vannak olyan értelmesek.
A fő mondani való az volt, hogy a politikai élet főszereplői valahogy úgy gondolják, hogy olyan lelkesítő beszédeket kell mondani, hogy mindenki az ő táborukba csatlakozzon. És ez ugye egy komplett hülyeség, hiszen mindenkinek érzelmi viszonya van a politikával.
De tehát a lelkesítő beszéd az az érzelmeinkre hat, ha lelkesít.
Majd mindjárt kitérek rá. Tehát először még annyi, hogy ugye van egy csoport, akit az előző rendszerben üldöztek, bántottak, elvettek tőle valamit. Ez és ennek a gyerekei, unokái, és azoknak a gyerekei és unokái soha nem fognak egy ilyen szocialistának vagy kommunistának dicsérhető rendszert szeretni. Nem azért, mert a közvetlen tapasztalatuk esetleg rossz, mert hiszen lehet, hogy 20 éve születtek, hanem azért, mert a családban a érzelmi viszonyok azok öröklődnek, kulturálisan öröklődnek. Ugyanez vonatkozik a bal oldalra. Van, és nagyjából annyi, 30-30% baloldali, aki nem lehet meggyőzni arról, hogy ez ezért vagy azért nem jó, ez egy érzelmi kötődés. És ugye itt a jelenlegi kormány legnagyobb tévedése szerintem az volt, hogy meg se kísérelte, hogy valamiféle minimális konszenzust kialakítson, amikor az 51%-ával úgynevezett kétharmadot kapott, hanem eleve úgy gondolta, hogy az ő 30%-át kell 100%-ra valamilyen módon felnöveszteni. És ez sajnos fordítva is igaz volt. Amikor a baloldali 30% kapott kétharmadot, akkor ugyanezt történt, hogy nem tették meg azokat a gesztusokat egyik vagy másik oldalon, ami ahhoz kell, nem ahhoz, hogy átjöjjenek a mi táborunkban, hanem ahhoz, hogy a legminimálisabb és legszükségesebb oktatás, egészségügy és hasonló kérdésekben egy minimális egyességet lehessen csinálni. Én ugye most is azt látom, hogy egyezkedni akarnak a baloldalon, és úgy gondolják, hogy 4 évre előre programokkal kell megegyezni. Na most majdnem reménytelen, hogy a kis csoportok, akik mögött nem is lehet tudni, hogy hányan vannak, hogy azokkal tényleg meg lehet egyezni egy 4 éves programban. Amiben meg lehet egyezni, az az, hogy vissza kell állítani az alkotmányt, és egy olyan választási rendszert kell azonnal létrehozni, aminek alapján arányos választásokon meg lehet mérni, hogy kit mennyien támogatnak. Ezt 3 hónap alatt ki lehet írni egy másik választást, egy új választást, és akkor már mindenki a saját támogatói arányába vesz részt a parlamentbe, és akkor jöhetnek az egyességek és a kompromisszumok és konszenzus. Ugye 20 év alatt az emberek leszoktak arról, hogy a másikkal egyezkedni
na,
kell.
De akkor arra miért most egyezkednének,
hogy írtani kell a másikat.
Igen, írtani kell, de először is azt mondtad, hogy gesztusok, ugye? Egyik se volt alkalmas arra, hogy gesztusokat tegyen. Na most a gesztusok alapvetően mindenképpen érzelmi reakciót váltanak ki a másik emberből, hiszen az ő egyfajta tisztelete vagy tudomásul vétele, hogyha gesztusokat
hát
teszek.
Ugye elvárjuk, hogy tiszteljenek bennünket, ahhoz gesztusokat kell alkalmazni, nekünk
és nekünk tisztelni kell
a másikat. Kettő,
igen.
Nem feltétlenül azt a magot, ugye én most nem a vezetőkre gondolok, hanem a populációra, amelyik jobb vagy baloldali érzelmi, nem azt kell feltétlenül a másik oldalnak megnyerni. Hát középen is van 40-50%, aki ha látja, hogy ezek tisztességesek, elismerik, hogy a másik is létezik, és hogy a másiknak is vannak szempontjai, és ezeknek valamilyen módon teret kell engedni, akkor ők is elkezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet egyességekkel előre menni. Ugye a legnagyobb problémája viselkedés szempontból az elmúlt 20 évnek, hogy ugye ez a 51%-kal kétharmados választási rendszer, ez csődöt mondott, és teljesen leszoktatta a politikusokat arról, hogy keressék a megegyezést. Nem azt keresik, hanem azt keresik, hogy hogyan lehet a másik tábort lenyomni. És a populista demagógiának is ez a forrása. Tudnélik, ha nem vagyok hajlandó semmiféle gesztust és egyességet tenni, akkor nyilván egy olyan szöveget kell mondanom, amiről azt remélem, hogy majd a másik oldal is valamennyire megfogadja, hogy ha nem az érdekei, de a jól hangzás alapján. Tehát ígérek fűt fát, mert akkor aki érzelmileg sose lesz velem, az is esetleg rám fog szavazni. Tehát a populizmus forrása is bizonyos értelemben ez a kétosztatú politikai rendszer, ami itt Magyarországon nem vált.
Hát a bölcs tud gesztusokat tenni, de ha belegondolok, én ugyan nem vagyok humanetológus, de hála Istennek a társaságomban ül éppen itt egy, akkor azt gondolom, hogy ha valaki egyfajta hatalmat megragadott, akkor azt nem szívesen adja át. Tehát, hogyha itt született egy választási győzelem, borzasztó nehéz azt elérni, hogy ezután 3 hónappal mondjuk egy új választásokat írjanak, és mindenki a saját arányában mérődjön meg, hiszen mindenki azt mondja, hogy végre jön most egy másik állapot. Miért engedném ki a kezemből, ha már egyszer megszereztem?
Azért, mert a konszenzusra szerezték meg, tehát ugye nem azon kell egyezkedni, hogy hogyan alakítják át az egészségügyet, mert azt egyelőre reménytelen. Arra kell szövetkezni, és abba kell megegyezni, hogy leváltsák a kormányt, és helyreállítsák a jogrendet. Ebben meg lehet egyezni. És ha ebben megegyeztek, és utána arányos választási rendszeren mindenki megmérettetik, akkor megnyílik a konszenzusok ideje.
Igen, ez egy olyan struktúra, amit nem érzelmi alapon kell átlátni, hanem racionális alapon, és azt mondod, hogy az ember mindenféle döntését érzelmi alapon hozza meg.
Hát az ember miután sokszor csalódik valamibe, akkor azért időnként hajlandó racionális döntést hozni. Ugye itt az történt, hogy a 51%-os kétharmadot a szocialisták is élvezték. Annak idején nekik is volt kétharmaduk, és az se kétharmad alapján történt, hanem a torz választási rendszer alapján. Tehát mindkét párt elmarasztalható abban, hogy nem igyekezett egy arányos választási rendszert létrehozni, látjuk a csődöt, tragikus, és most szerintem mindenkinek abban kellene gondolkodni, hogy ezt hagyjuk abba, és térjünk vissza egy arányos választási rendszerhez. Az nagyon sok problémát megold, nem veszekedés, kompromisszum, kormányválság nélkül.
Ez önkorlátozást jelent?
Hát ennélkül modern világot nem lehet teremteni. Hát nem lehet átmenni az utcán a piros a lámpa. Hát önkorlátozás nélkül nincs társadalom.
Hogyan tud megférni a racionális és érzelmi agyunk egymás mellett? Jó vicc, jobb félteke, bal félteke, mondja erre mindenki, aki egy kicsit kulturáltabb, de hát nem így van, mert hiszen azért alapvetően az érzelmi döntéseink el szokták nyomni. Például az, hogy meg akarok valamit szerezni.
Igen, de ugye az embernek van kultúrája, és van egy szocializációs folyamata, amin keresztül felnőtt személyiségé válik. Ha azt tanítjuk a gyerekeinknek, hogy csak a saját érdekeikkel törődjenek, az a legfontosabb, hogy neked jó legyen, és senkivel ne törődj, hát akkor egy ilyen társadalom lesz, amilyen nekünk van. Ha meg az iskolában, meg mindenhol azt magyarázzuk, hogy emberek, ugyan nagyon különbözőek vagytok, és különbözőek esetleg az érdekeitek is, de meg kell keresni azt a legminimálisabb szintű együttműködési lehetőséget, amivel ezt, azt, amazt meg lehet oldani. akkor ez egy más viselkedéshez vezet, nem egyik napról a másikra, de ez nem reménytelen, a világ sok országában működik.
Mik azok a tulajdonságok, amiket az állatvilágból hoztunk magunkkal, és mégis nagyon jellemző ránk?
Hát például az, hogy érzelmi döntéseink alapján viszonyulunk a világhoz. Ugye ez az állatvilágban ez a legfontosabb ilyen idegrendszeri mechanizmus volt, hogy ott az ellenség, azt utálom, félek tőle, és utána ugye némi racionalitással olyan dolgokat teszek, hogy ezt elkerüljem, vagy megsemmisítsem, vagy becsapjam, vagy valami.
Ez egy
nagyon fontos mechanizmus. Az állatok többsége csak ezzel vidáman megél. Ugye a majmoknál, delfineknél, magasabb rendű ragadozóknál, farkasoknál megjelenik egy olyan fajta gondolkodás, racionalitás, ami azt mondja, hogy az érzelmi döntés után az érzelmet valamilyen racionális viselkedéssel teljesítjük ki. És az embernél ugye ez fejlődött rendkívül nagyjá, hogy az érzelmi döntéseinkből következő tennivalókat nagyon racionálisan tudjuk végrehajtani. Tehát amikor valamilyen megoldást elhiszünk, hogy ez a megoldás jó, akkor annak a részletei, esetleg egy nagyon bonyolult, több évre terjedő tennivaló, az már tiszta racionalitás. Csak az a baj, hogy nem veszük észre, hogy ugye amikor valaki mondja, ezt azért kell csinálni, mert logikailag ez a következő lépés, és sokszor azt nem gondoljuk, hogy ez egész hülyeség, mert az érzelmi döntés nem volt jó.
De ez már egy racionális felismerés, bocsánat, hogy jó vagy
hát
nem.
A tudománynak az a dolga, hogy a racionális felismeréseit próbálja elmagyarázni a érdeklődőknek.
Folytatjuk mindjárt Csányi Vilmossal.